8 óra 41 perc, június 1-től nem csak az állami kézben lévő hatósági, hanem maga magánkézben lévő műszaki vizsgálásokon is lehet majd uniós országból számlázó használt autót honosítani. A jogszabályváltozás részeként akár lejárt műszaki vizsgával is lehet majd honosítani importautókat. A jóautók.hu szakértője szerint a forgalomba helyezés folyamata jelentősen felgyorsulna, de az eljárás csak azon állomásokon lesz elérhető, amelyek előzetesen bejelentkeznek a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál. Horváth István az Európai Bizottság közlekedésbiztonsági javaslatairól is beszélt. Ebben szó van arról, hogy a 10 évesnél idősebb autókat minden tagországban évente kellene műszakiztatni. Kovács Gergő interjúja.
Ugye a jogszabályról egyelőre még lesz egyeztetés, tehát az időpont is akár még változhat. Milyen hatásai lesznek ennek? Az autóregisztrációt felgyorsítja majd ez?
A terv azt segíteni elő, hogy a külföldről beérkező használt gépjárművek esetében a folyamat felgyorsuljon, tehát ne kelljen másfél-két hónapokat várni a vizsgaidőpontokra, és ezáltal felgyorsulhatna a külföldről származó gépjárművek forgalomba helyezésének az időtartama is.
A magánállomásokon jelenleg csak időszakos műszaki vizsgát lehet. Milyen új feladatai lesznek ezeknek az állomásoknak? Nyilván ugye gondolom több ügyfél lesz.
Több ügyfél lesz, de azt tudni kell, hogy a magánállomásoknál is csak azoknál lesz elérhető, akik jelentkeznek a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál, hogy ők szeretnék ezt a plusz tevékenységet felvenni a kínálatba, illetve azoknál a vizsgállomásoknál ott lesz egy előszűrés is, akik jelentkeznek erre a plusz tevékenységre. Értelemszerűen a forgalmuk meg fog nőni, mert azoknak a kereskedőknek, akik külföldi importautókkal foglalkoznak, elég nagy problémát okozott az elmúlt években az, hogy elég hosszú volt az időintervallum a műszaki vizsgánál.
Miért éppen most dönt az állam a műszaki vizsgáztatásnak a liberalizációjáról? Nyilván akár többletbevételhez juthatnak?
Lehet, hogy a magyar államnak is a célja az, hogy ezt a folyamatot felgyorsítani, abból kifolyólag, mert minél gyorsabban megtörténik, úgymond ezeknek a gépjárműveknek a műszaki vizsgája forgalomba helyezése, ugyebár annál hamarabb az államkasszába befolyik mind az ezzel kapcsolatos vizsgadíj, illetve a regisztrációs adódíj, plusz ez magával vonza azt, hogy akkor hamarabb el kell végezni az adott járművekre az eredetvizsgálatot, kötelező biztosításnál ugyebár ott megjelenik a biztosítókra vonatkozó különadó is, tehát ezzel az egész folyamat jelentősen felgyorsulna, mert a külföldi autóknál az első úgymond állomása mindig a forgalomba helyezésnek az, hogy a műszaki vizsgán részt kell vennie, vagy egy honosítás keretein belül, hogyha legalább egy hónapos külföldi műszaki vizsgával rendelkezik az adott gépjármű, ha kevesebb műszaki vizsgával, akkor meg ugyebár rendes honosítás első forgalomba helyezéssel kapcsolatos műszaki vizsgán kell részt vennie az adott gépjárműnek. Évekkel ezelőtt már azért volt annyi könnyítés, hogy a honosítást kiszervezték a Magyar Autóklub rendszeréhez, de az nem gyorsított annyit a folyamaton, hogy jelentősen érezhető legyen a hatása.
Ez a jogszabály, hogyha megvalósul, az egyedi forgalomba helyezési eljárásra mikor lesz szükség?
Arra akkor lesz szükség, hogyha a gépjárműnek a külföldi műszaki vizsgája kevesebb, mint egy hónap a bír.
A korábbi években lehetett tapasztalni a használtató piacon, itt a műszakiztatásoknál voltak visszaélések. Ezeknek a visszaéléseknek az elkerülése mennyire lehet majd hatékony ebben az új rendszerben?
Ugyebár azt tudni kell, hogy Magyarországon jelenleg állami kézben lévő vizsgabázis, tehát Nemzeti Közlekedési Hatóság 26 üzemel. Magánkézben lévő vizsgabázis körülbelül egy olyan 1300 és 1400 darabra vonatkozik, és ha kiszervezik magánkézbe, arra azért az Nemzeti Közlekedési Hatóság is figyelni fog, hogy akik erre a plusz tevékenységre jelentkeznek, mint vizsgabázis, ott nagy valószínűséggel az ellenőrzések is még szigorúbbak és még átfogóbbak lesznek, tehát véleményem szerint ezáltal a korrupció lehetősége le fog még jobban csökkenni. Mert igazából a Nemzeti Közlekedési Hatóság el fog látni úgymond egy ellenőrző szerepet is ez esetben.
Az Európai Bizottságnak is van javaslata, vagy vannak javaslatai a műszaki vizsgáztatást érintő jövőbeli változásokkal kapcsolatban. Például, hogy a 10 évnél idősebb autókat évente kellene műszaki vizsgára vinni. Ez ugye Magyarországon jelenleg 2 év, de sok tulajdonosnak 2 év után se jut eszébe ezt megtenni. Miért lehet szükség erre a szigorításra? Mit céloz ez vajon?
Hát ez valószínűleg azt célozná, hogy a magas közlekedési balesetek számát még jobban ezzel próbálnák lecsökkenteni, hogy a 10 évnél idősebb gépjárműveket évente kellene vinni műszaki vizsgára, illetve ezáltal ugyebár minden évben megtörténne egy kötelező revízió a gépjárműre. De Magyarországon mi azért vagyunk ezzel hátrányos helyzetben, mert nálunk a használt gépjárművek átlag életkora azért az 15 év környékén van, tehát elég sok az olyan autó, ami ebbe belecsúszik, és azért, hogy bár idén emelkedtek meg a műszaki vizsgáknak az árazásai is, és ez évről évre, hogyha ezt évente kell, akkor az azért sok családnak azért egy plusz terhet fog róni a nyakába. Ezt most még nem úgy kell érteni, hogy ez most idén lesz bevezetve, mert azért az Európai Bizottság felvetéséből ebből valószínűleg, mire ez az egész történet kikerekedik, meg kifut, az véleményem szerint az 4-5 év minimum lesz, mire ez bevezetése kerül. Meg kérdés az, hogy ez most csak egy ajánlás lesz az uniós tagállamok felé, vagy pedig kötelezően alkalmazniuk kell. Azt tudni kell, hogy mondjuk Ausztriában már van olyan, hogy évente kell vinni, de ott is érdekes, hogy ott is a 15 év feletti gépjárművekre vonatkozik ez a szabály.
Kérés az is, hogy egyáltalán akár a mostani állapotában, de akár 4 év múlva, hogy a hazai vizsgabázis állomány egyáltalán elbírná ezt.
Ha évente történik a személyi és kishaszon gépjárműveknek, tehát a furgonoknak, tehát a 3,5 tonnás ösztönegű B-kategóriás vezetői engedéllyel vezethető gépjárműveknek a vizsgáztatása, az azért ezekre a vizsgabázisokra egy jelentős plusz terhet fog róni. Tehát számítani lehet arra is, hogy meglévő, magánkézben lévő autószervizek is valószínűleg akkor el fogják venni tevékenységüknek az időszakos műszaki vizsgáztatást is. De ugyebár ezeknek a szervizeknek azért ott az is egy plusz költséggel fog járni, hogy az előírt szabályok alapján egy ilyen vizsgasort kialakítsanak. De igen, tehát valószínűleg plusz terhet fog róni a rendszerre.
Van az Európai Bizottság elképzelései között olyan javaslat is, hogy egy közös európai elektronikus platformnak a létrehozása. Azon keresztül ugye a tagállamok sokkal könnyebben hozzá tudnának férni az autók javítása, karbantartása, mint a vizsgáztatások során rögzített információkhoz. Ez is a csalások elleni védelmet célozhatja?
Nagy valószínűséggel igen, mert ennek az elektronikus rendszernek az lenne a lényege, hogy igazából, ami már itt 2012 óta működik, hogy ugyebár a műszaki vizsgáknál fel kell tüntetni az adott kilométer órállás, ha gazdát cserél az autó, és ugyebár magyar rendszámmal bír, akkor a eredet vizsgáknál fel kell tüntetni a kilométer órállást, ha adásvétel keletkezik a gépjárműről, akkor értelemszerűen ott is fel kell tüntetni az aktuális kilométer órállást, és itt az elektronikus rendszerben még az uniónak az is terve, hogyha szervizelés történik az autónál, hogy akkor ebbe az elektronikus rendszerbe azt is rögzíteni kellene, és ezzel igazából az óramanipulációt lehetne még jobban ellenőrzés alatt tartani. Tehát azért visszaesett 2012 óta itt Magyarországon is jelentősen az óra tekerések, óra manipulációknak a száma, de még azért előfordulnak.
Horváth Istvánt a jóautók.hu szakértőjét hallották. 11 millió euró EBITDA eredménnyel zárt az első negyedévet a Waberers csoport. Erdély Barna a cég igazgatósági tagja úgy látja, meg lesz idén a tervezett 50 millió eurós eredmény, annak ellenére, hogy az első hónapok nem voltak könnyűek. A vállalat egyébként új beszámolói formátumban lette meg befektetőit. Prémium kategória című műsorunkban Pallag Róbert kérdeztem Erdély Barnát.
Két fő szegmens, ami megjelenik a jelentésben, az egyik az a logisztika, a másik pedig a biztosítás.
Én azt gondolom, hogy a változásokról talán a legutolsó ilyen beszélgetésre már szót ejtettünk, de talán még fontosabb a befektetői napon elhangzottak, illetve az a fajta stratégiai frissítés, amit kommunikáltunk néhány héttel ezelőtt. Ugye ott világosan beszéltünk arról, hogy a jövőben két szegmensre egyformán fókuszálunk. A tavalyi végén zárt biztosítói szegmest érintő akvizíció, vagy hát igazából, hogyha a jogi egységek számát nézzük, akkor két akvizíció mutatta azt, hogy komolyan gondolkodunk a biztosítási szegmensünk fejlesztésében is, és azt is gondoljuk, hogy ha ebben komolyan gondolkodunk, és ezt tudatosan kezeljük, akkor ezt így is kell prezentáljuk a riportunkban. Tehát gyakorlatilag az a struktúraváltás, ami alapvetően a riport formátumán kívül nyomon érhető, az az, hogy többet mondunk a már egyébként korábban is, vagy jó pár éve létező biztosítói szegmensünkről, de azt gondolom, hogy a logisztikai szegmens riportása kapcsán is vannak változások. Azért az elmúlt évünkben sokszor sok alkalommal beszéltünk róla, kommunikáltuk világosan, hogy ez a logisztikai tevékenység, ez nem az a logisztikai tevékenység, ami néhány évvel ezelőtt volt. A stratégiánk az egy tudatos diversifikációról szól tevékenységek tekintetében, és geográfiailag vagy földrajzilag is. Tavaly hozzánk került vasútvállalat, hozzánk került szerb logisztikai operáció, több akvizíció lezárása várható a következő hónapokban. Hogyha ezt komolyan vesszük, és mi komolyan vesszük, akkor ezekről nem lehet úgy riportolni, mint korábban. A korábbi riport formátum nem, vagy talán nem megfelelően tükrözte akár a vasúti szolgáltatást, akár a logisztikai operációnak bizonyos részét. Én most azt gondolom, hogy ezek is megfelelően nyomon érhetőek a riportban.
A menedzsment a 2025-ös üzleti év kapcsán konszolidált szinten 50 millió eurót meghaladó EBIT teljesítményt vár, ezt jelentettétek be néhány héttel ezelőtt a befektetői napon, és ha megnézzük az első negyedéves tényszámokat, akkor az EBIT, tehát az üzemi eredmény, az 11 millió euró lett, ez pedig közel 30%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. Mennyire hozták az első hónapok a menedzsment várakozást?
Talán amire először válaszolnék, az az, hogy továbbra is tartjuk azt, amit néhány héttel korábban kommunikáltunk, hogy ez az év ez reálisan 50 millió euró körül lehet. Van az üzletnek egyfajta szezonitása. Ha visszanézzük a tavalyi évet, akkor tavaly sem az első negyedév volt a legerősebb negyedévünk. De az is tény, hogy attól függetlenül, hogy az 50 millió eurós célunk megvan, és egyébként ugye közel a duplája majd 2031-re. Ez a negyedévünk egy kihívásokkal küzdő piacon sikerült így, amire azt is mondhatnám, hogyha nyomás alatt van a piac, akkor még inkább azt gondoljuk, hogy ez nem egy rossz eredmény. A gazdasági környezet az nem minden tekintetben volt ideális, sem Magyarországon, sem európai értelemben, és ez mindig tükröződik a logisztikában. A logisztikában mindig nyomon érhető az, hogy a gazdasági környezet milyen állapotban van. De még egyszer mondom, ez a várakozásainkkal összhangban van, és mi azt gondoljuk, ez egy jó eredmény.
Maradjunk is akkor egy kicsit még a logisztikánál, és boncolgassuk azt, hogy azért itt milyen jövőképpel számoltok. Ugye, hogyha ennek a szegmensnek az árbevételét nézzük, akkor az első negyedév során egy 10%-os csökkenés látszik az egy évvel korábbi bázishoz képest. Amit magyarázatként ehhez hozzá tettetek, az egyrészt a nemzetközi fuvarozási szegmenshez tartozó lengyelországi Link üzleti stratégiájának a módosítása, tehát itt egy komoly mértékű flotta méret csökkentést hajtottatok végre. Itt összességében a nemzetközi fuvarozásnak a gyengébb teljesítménye az tulajdonképpen a lengyelországi problémákra vezethető vissza, vagy azért ennél egy sokkal átfogóbb problémakör van, és ugye utaltál a gazdaságra, tehát azt látjátok majd, hogy itt a folyamatok azok javulni tudnak a következő negyedévekben.
Kezdem a végével, tehát hogy igen, azt gondoljuk, hogy jobb lesz a második, harmadik, meg a negyedik negyedében, akkor egyébként nem mondtam volna azt az 50 millió euróra, hogy reálisan elérhetőnek látszik a mai ismereteink szerint. Egyébként látunk olyan jeleket az európai piacon, amik a javulás jeleit, vagy a javulás indikátorait mutatják. Egyelőre lassú, de látjuk ezeket a jeleket, de visszakanyarodva az indokláshoz, tehát hogy több dolog van egyszerre. Egyik oldalról a lengyelországi operációnk jellemzően lengyel szabályozói változások miatt gyakorlatilag nyomás alatt van az a piac, és egy komoly átszervezést hajtunk végre. Egyébként ez nem egyedi jelenség Lengyelországban, mások is csinálnak hasonlókat, de talán még egy párhuzamot vonnék, hogy volt már olyan az életünkben, amikor flotta darabszámhoz kellett nyúlni annak érdekében, hogy eredményes közúti fúrozási operációt állítsunk vissza. Azt kell mondjam, hogy ezt tudjuk, hogy hogy kell csinálni, és azt is gondolom, hogy nyomon vagyunk, de ennek része volt, ne kerülegessük a forrókását, hogy lefeleztük a lengyel flottánkat, ami egyébként igen össznemzetközi flotta szinten egy 11-néhány%. De azt gondoljuk, hogy ezt azért csináljuk, hogy az eredményesség ennek a tevékenységnek javuljon, ennek látszanak a jelei, és egyébként ezzel párhuzamosan nő a nevezett asset light, vagy alvállalkozókra alapuló tevékenységünk. Ez az egyik dolog. De hiszünk abból, hogy ennek jó lesz az íve a következő időszakban. A következő az az, hogy amikor azt mondom, hogy a logisztika az érzékenyen reagál a gazdasági körülményekre, akkor ez nem csak a Lengyelországból vezérelt operációra igaz, hanem a Magyarországból vezéreltre is, és tény az, hogy az európai autóipar az szenved. Az ilyen típusú operációnk nyilván az autóiparnak nagy az aránya, ilyen módon ez tükröződik, bízunk abban, hogy ez javulni fog, de ez is egy tényező, és akkor itt kapcsolom össze a kontraktlogisztikai témakörrel, ahol ez az úgynevezett ügyfélportfólió átrendeződés megvalósult, ugye mivel az autóipari számok Európában, hát mondjuk úgy, hogy nem ideálisak, és bizonyos autógyárakban a kibocsátás sokkal alatta van a bázis időszaknak, ez önmagában a kontraktlogisztikai területünkön is eredményez kiesést. Miért? Azért, mert nem csak fuvarozunk ennek a szektornak, hanem egyéb típusú szolgáltatásokat is csinálunk, például telephelyi logisztikát. Voltak olyan tenderek és szerződések, amiket nem úgy tudtunk hosszabbítani, ahogy ez a bázis időszakban szerepelt, viszont cserében nyertünk más területeken üzleteket, amire büszkék vagyunk, és amik egyébként a következő időszakban mi úgy gondoljuk, hogy jó marginnal fognak termelni. Ennek az egésznek az eredője az, ami ott látszik.
Az elmúlt percekben Erdély Barnát, a Váberes csoportigazgatósági tagját hallották. Nem sokára 9 óra előtt a közlekedési információk jönnek, 9-kor pedig jövünk a hírekkel, és nyitjuk a tőzsdét.